a mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Isten hozta a testvéreket, szeretettel köszöntök mindenkit. Isten lelke tegye gazdaggá a mi mai ünneplésünket. Énekeljük kezdőénekül testvérek a 166. éneket. A 166-os ének így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelemkérés végett, e szent helyre feljöttünk. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, amint az írva található a 139. Zsoltárban. A 139. Zsoltárt olvasom, az első verstől kezdődően egészen a végéig. Dávid Zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartod kezedet. Csodálatos előttem e tudás, magasságos. Nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hová fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság. Bizony te alkottad veseimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyébe. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közül. És nekem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagy azoknak summája. Számlálgatom őket, többek a fövénynél, felserkenek, s mégis veled vagyok. Vaj, ha elveszteni Isten a gonoszt, vérszopó emberek, fussatok el tőlem, akik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel a te ellenségeid. Ne gyűlöljem én, Uram, a téged gyűlölőket, az ellened lázadókat ne utáljam én. Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeim még lettek. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. A kegyelem Istene áldja meg az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg együtt hangos szóval a mi bűneinket, Calvin, a mi nagy reformátorunk imádsága alapján. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Hitünkről szóló bizonyságtételünk után és bűnvallásunk nyomán hallgassuk meg Isten feloldozó válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk: úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 374. énekünket. A 374. ének mind a 6 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Úr Jézus, nézz le rám!
Jöjj most le bűnömet.
Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, szerető édesatyánk, köszönjük, hogy az ének írójával együtt imádkozhatjuk, kiálthatjuk, kérhetjük mi is alázatos hittel és beléd vetett reménységgel, hogy nézz le ránk. Nézz le ránk, amikor sok földi szenvedély megkötöz. Nézz le ránk, amikor gond és bú látogat. Nézz le ránk, amikor veszteség és fájdalom ér. Nézz le ránk, amikor félelem szorongatja a szívünket, amikor ellenség gyötri lelkünket, amikor harcunkat alig-alig bírjuk megvívni. Nézz le reánk, ma is, Urunk, mert látod, sokféle teherrel, kérdéssel, gonddal, félelemmel és szorongással érkeztünk a te színed elé. Ugyanakkor nézz le ránk, akkor is, amikor öröm van és hála a mi szívünkben, és fogadd el a szívünk kéréseit is, és a hálaszavát is. Köszönjük neked, hogy bizalommal kereshetünk téged, Istenünk, akkor is. A testi szemekkel nem láthatunk. Köszönjük, hogy mégis láthatóvá tetted a te dicsőségedet a te teremtett világodban. Abban a gyönyörű rendben, amit elénk tártál a mindenségben. Köszönjük neked azokat a törvényszerűségeket, amelyek alapján működik a világ, és benne a mi különös életünk, ami egy csoda a maga teljességében. Köszönjük hálaadással, hogy a te lelked által akarsz ma is megkeresni, betölteni minket, mert látod, hogy nem elég nekünk a biológiai létforma, nem elég nekünk enni, inni és holnap sírva dőlni. Többre vágyik a mi szívünk. Több kell ez a lét, nem elég, ahogy fogalmazza a költő. Vágyunk az élet teljességére, amit Jézus Krisztusban elhoztál erre a világra, Istenünk. Istenünk, kérünk, engedj közel magadhoz ma is minket. Tedd nagyon érzékenyé a mi szívünket. Hadd tudja felfogni a te közelségedet. Hadd tudjon a mi szívünk felújongani a te közelséged tapasztaltán. Köszönjük hálaadással, hogy nem hagysz minket magunkra. Látod, sokszor lelki árvaságban tengődünk. Látod, sokszor videreg a szívünk a szeretet hiány miatt. Könyörű rajtunk, hogy a te lelked tudja közvetíteni felénk azt a szeretet adagot, amire ismét szükségünk van. Hogy a lélek derűjének, a menny ragyogásának a birtokában menjünk tovább a hétköznapok szürkeségébe. Köszönjük, atyánk, hogy Jézusért elfogadsz, és megáldod reját figyelésünket. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására elénekelve a 151. éneket. A 151-es ének mind három versét énekeljük. Az első vers itt kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására.
Amen.
Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, amit ez írva található a zsidókhoz írt levél 4. részében, a 12. és 13. versekben. Felolvasom Isten üzenetét a zsidókhoz írt levélből, a 4. rész 12. és 13. verseiből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt, mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt, mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Eddig tart Isten igéje. Drága testvéreim, aki rendszeresen olvassa a Szentírást, annak feltűnik, hogy milyen sokat beszél az Isten beszédéről. Tudjuk, hogy a teremtés is Isten szava által történt. Kimondta Isten, hogy legyen, és ennek a kimondott isteni legyen szónak a nyomán láthatóvá lett mindaz, ami a teremtett világban ajándékképpen adatott nekünk. A mi életünk is, ez a biológiai létünk is az Isten teremtő szavának a következménye. De az Új Szövetség szerint a lelki újjáformálódásnak, a bukott bűnös ember újjáteremtésének, bűntől való szabadulásának is az eszköze az Isten beszéde. Az a beszéd, amiről János evangélista azt mondja, hogy testé lett, amikor Jézus Krisztus a világra született ember formájában. Tapinthatóvá lett, magunkhoz ölelhetővé vált. Tudjuk, hogy amikor megszületett Jézus, és fölvitték a szülei a jeruzsálemi nagy templomba bemutatni őt az Úrnak, akkor az öreg Simeon a karjaiba vette őt, a szívére szorította a testélet igét, az isteni beszédet. És ez töltötte meg az agg Simeon halálba hajló életét az öröm teljességével. De az idős próféta asszony Anna is felszabadult ujjongással örvendezett, amikor látta testi szemeivel a testélet isteni igét, Jézus Krisztust. Igen, az Isten beszéde az, aminek hiányában nem lenne élet. Ezért fogalmaz így a zsidókhoz írt levél írója, az Isten beszéde kapcsán a legelső jellemzőjeként, hogy az Isten beszéde élő. Az Isten beszéde élő. Miért? Mert az élet szava hangzik benne. Az élet urától származik az Isten beszéde. És nyilván, hogy ez az élő beszéd tud éltetni. Az emberi beszéd törékeny. Az emberi beszéd sokszor hamis. Az emberi beszéd sokszor tele van bűnnel, tele van álnoksággal, csalársággal, ravassággal. Az isteni beszéd tiszta. Az isteni beszédben nem vegyül semmi szenny. Az isteni beszédben nincs semmi kivetni való. Ezért oly hatékony. az isteni beszéd. Ezért nem csak élő, hanem ható is, ahogy fogalmaz alapigénk. Ez a második jellemzője az Isten beszédének, ez a hatékonyság. Az eredeti görög szövegben az energia szóra utaló kifejezést tartalmazza. Az Isten beszéde tele van életenergiával, hatékonysággal. Az Isten beszéde tele van erővel. Honnan tudhatjuk ezt, testvérek? Onnan, hogy amikor valaki személyesen megnyitja a szívét, lelkét az Isten szava előtt, és az célba ér nála, gyökeres változást hoz az életébe. És erre ott van a sok közismert bibliai példa. Amikor megszólítja Isten Ábrahámot, és elhívja őt az ő követésére, és megígéri neki, hogy nagy néppé teszi, és így lesz a kiválasztott nép ősatjává. Az Isten megszólító beszéde nyomán. Amikor megszólítja Isten Mózes, miközben a midjaniták pusztájában jó pásztorkodik, akkor mennyei tűz gyúl ki Mózes szívében. Olyan tűz, ami aztán hordozza évtizedeken át ezt a nagy népvezért Mózes. Noha az első isteni megszólításra tiltakozik, nem érzi alkalmasnak magát arra, hogy ő az Isten beszédének a közvetítője legyen a világ akkori leghatalmasabb ura, a fáraó színe előtt. És ott van az ifjú Jeremiás, akit Isten beszéde úgy ragad meg, hogy a végén azt mondja, noha ő is tiltakozott ifjúságára hivatkozva ez eljó isteni beszéd ellen, később mégis úgy fogalmaz, hogy ez a beszéd olyan volt számára, mint csontjaiban rekesztett tűz, ami ellen hadakozott, tiltakozott, amit sokszor el akart hallgatni, hiszen sokszor hátrányt szenvedett, amiatt, hogy az Isten beszédének a hordozója volt. És noha elhatározta nem egyszer, hogy többet nem szól az őt megszólító Isten nevében, mégsem tudott hallgatni, mert olyan volt ez az isteni beszéd benne, mint a csontjaiba rekesztett tűz, ami kicsapott, mint a láng. A 119. Zsoltárról tudjuk, hogy a leghosszabb Zsoltár a Szentírásban. A 119. Zsoltárban 21-szer van szó az Isten beszédéről. És mindig nagyon pozitív értelemben beszél ez a Zsoltár az Isten beszédéről. Azt mondja a 9. vers kérdés formájában, hogy mi módon őrizheti meg tisztán, vagy más fordítás szerint büntetlenül az ifjú, az ő útját, hanem a te beszéded megtartása által. Lám, milyen ereje van az Isten beszédének. Az élő és hatékony isteni beszédnek. Meg tudja őrizni az ifjú útját a büntetlenségtől, a bűntől, azért, hogy megőrizze magát büntetlen állapotban, tiszta állapotban. Ezért folytatja úgy a 119. Zsoltáros a 11. versben, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellene. Mert ha ott van a szívemben az Isten beszéde, megőriz az elbukástól, a vétektől, a mélybe zuhanástól. Mert tisztán tartja a szívemet, a gondolataimat, érzéseimet, vágyaimat, nem enged tisztátalan utakra tévedne. Az Isten beszéde. Ha a szívbe íródik, megtartatunk általa. 17 éves koromban ért utol engem az Isten hívó szava. Íródott bele, vésődött bele a lelkembe az ő beszéd. Ez őrzött meg. Középiskolás koromban, amikor távol szakadtam a családi otthontól, és lehetett azt csinálni, amit akartunk, mert senki nem látta, úgymond. Csinálták is sokan már 15-17 éves fejjel a butaságokat, melyek sodorták őket a veszedelembe. Majd Kolozsvárra kerülve az egyetemre, ugye hát a szent teológiára, úgymond idézőjelesen mondom. Sokan azt hitték, hogy ott a szent falak között megőriztetik mindenki bűntől, kísértéstől, eleséstől. Ó, dehogy is. Ott is csak az Istennek a szívbeírt beszéde őrzött meg engem. A kicsapongástól, alkoholizmustól, paráznosságtól, amiben nem egy teológus társam belekeveredett annak idején. Az Isten beszéde megőriz tisztaságban, büntetlen állapotban. Ezért mondja itt alapigénk, hogy Isten beszéde élő és ható, tele van erővel és energiával. Aztán azt is mondja, harmadik jellemzőjeként az alapige, hogy az Isten beszéde élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig. Kétélű fegyverről beszél itt a Szentírás. És itt, mivel a zsidókhoz itt levélben nagyon sok utalás van az Ószövetségre, a vallási szertartások részleteire, itt éppen a kétélű fegyver kapcsán arra a kétélű tőrszerű késre gondol a Szentíró, amit az ószövetségi pap használt akkor, amikor az áldozati állatot készítette az oltárra. Amikor nem szétvagdosta, úgymond, az áldozati állatot, hanem úgy vágta föl az áldozati állatot, hogy elválasztotta ezzel a kétélű tőrszerű késsel a tisztát, a tisztátalantól. Mert az oltárra Istennek kedves áldozatú csak a tiszta rész kerülhet. Ezért mondja alapigénk, hogy elválasztja az ízeket, velőket egészen mélységesen behatolva azért, hogy végül csak a tiszta kerüljön az Isten oltára. Ezért nem szereti sok ember az Isten beszédét. Ezért bújik el tudatosan előle. Ezért nem jön sok ember a templomba. Ezért nem nyitja ki sok ember a Szentírást. Mert érzi, hogy az Isten beszéde behatol a legtitkosabb világába is. És el akarja választani a világosságot a sötétségtől. A tisztát, a tisztátalattól. Hogy kihújjon életünkből mindaz, ami megbeszennyez, ami megaláz, ami megront minket. Testvérek, az Isten beszéde így szolgál arra, hogy megújuljon az ember élete. Emlékszünk, amikor Saulust elhívta a damaszkuszi úton. Mi történt vele? Később elmondja a megtérése történetét. Több ízben is olvasható ez az Új Szövetségben. Hogy ő korábban igaz farizeusnak tudta magát, kegyes istenfélő, buzgó, túlbuzgó vallásos ember volt. És amikor találkozott a testélet igével, mert Jézus hívó szava utolért őt a damaszkuszi úton, Saul, Saul, miért kergetsz engem, akkor porba hullt a farizeusi büszkesége, ez a fanatikus vallásossága, törvénytisztelő túlbuzgósága összetört. És felismerte, hogy ő egy erőszakos, üldöző természetű, gyilkos szándékú ember. Mert az Isten beszéde világosságot gyűjtött a szívébe. Az Isten fényének a körébe került az addig sötétségben tántorgó élet. A 18. században történt az Amerikában, hogy egy ilyen szükebb, nagyon szigorú vallási csoport, a kvékerek egyik nagyon gazdag tagja, egy John Woolman nevű sikeres rabszolga kereskedőt utolért az Isten szava. És akkor döbbent rá arra, hogy a rabszolga kereskedés, ami neki nagyon kényelmes és gazdag életet biztosított, az bűn Isten szemében. És az Isten beszéde olyan élő és hatékony módon hatolt be az ő önző, becsvágyó, másokat megalázó életébe, hogy lemondott a nyereséges vállalkozásáról. Fölhagyott a rabszolgakereskedéssel. És arra használta fel a hatalmas vagyonát, hogy szabadságot vásároljon a rabszolgák számára. Festetlen ruhában járt, mert tudta, hogy a rabszolgák egyik kínos, nehéz munkája éppen a ruhafestés, kelmefestés. Gyalog járt a rabszolgák iránti szolidaritásból, mert tudta azt, hogy a rabszolgáknak nem volt szabad akkor szekeren utazniuk, csak gyalogosan járhattak. Nem fogyasztott cukrot, rumot, más termékeket, amiket a rabszolgák állítottak elő. És ennek a John Woolmannak a csendes, következetes, forradalmi magatartása oda vezetett, hogy végül 1787-től egyetlen amerikai kvéker sem tartott többé rabszolgát. Ez a szigorú vallási közösség egyetemesen felismerte azt, hogy bűn a rabszolgatartás Isten szemében. Igen, az Isten beszéde ennyire élő és ható, ennyire világosságot tud gyújtani egy ember szívében és életében. Márpedig a világosságra nagy szükségünk van. Másutt a Szentírás arról is beszél, hogy az Isten beszéde világosság. Jézus önmagáról is azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Ez a testélet ige, az isteni fényforrás, ami bevilágít mindent, átvilágít mindent, leleplez mindent. A múlt század közepén halt meg az a Richard Byrd nevű parancsnok, aki a déli sarkot kutatta, és egy ízben 6 hónapon át tartózkodott a déli sarkon. Ott, ahol a 6 hónapból csak 2 hónapig jön elő a nap. A másik 4 hónap úgy telik el, hogy soha nem látja a napot az ott tartózkodó ember. És naplójában azt írja ez a kutató, hogy rájöttem, úgy vágyom a fény után, ahogyan a szomjas ember sóvárog a víz után. Gyászos hangulat uralja az égboltot, amikor nem jön fel a nap. Ez az élet és a halál közti állapot. És 3 héttel a megjelenése előtt, ezt írta a nap megjelenése előtt, ezt írta a naplójába, erről a különös eseményről, amit már hónapok óta várt, hogy felbukkanjon az égbolton a nap, megpróbáltam elképzelni, hogy milyen lesz az, de meghaladta az erőmet. Annyira rátelepedett a naphiány, a világosság hiány, a sötétség, a homály, hogy már elképzelni sem tudta, hogy milyen lesz az a nap, amikor végre feljön, úgymond, és az égbolton megpillanthatja. Milyen különösnek tűnhetett előtte később ez a megállapítása, amikor kiadta a naplóját, egy olyan helyen lakva, ahol minden reggel föl kell a nap. Számunkra ez megszokott dolog. De a lelki sötétség, a lelki homály rettenetes, talán még rettenetesebb, mint a fizikai homály. Pedig minket is mennyire leterhel, hogyha egy ködös novemberben napokon át csak felhő és ború és köd van. Hát akkor lelki értelemben, ha hiányzik ez a mennyei fényforrás, ami az Isten beszéde, ami az Isten szava, ez a világ világossága, ha nem ragyog életünk egén, akkor hiányzik az életöröm, hiányzik mindaz, ami aktivizálni tudja az embert arra, hogy cselekvő képes legyen. Ezért mondja, hogy az Isten szava élő, ható, élesebb minden kétélű fegyvernél. De van egy negyedik tulajdonsága is, amiről beszél alapigénk, azt mondja, hogy megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Megítéli a gondolatokat és a szívnek az indulatait. Gondolatok és a szív indulatai. Az értelem és az érzelem világáról beszél alapigénk. megítéli az értelmi világunkat. És megítéli az érzelmi világunkat is. Megítéli a gondolatainkat, megítéli a beszédünket, ami a gondolatunknak a kifejeződése, és megítéli az érzelmi világunkat is. Vágyainkat is, melyek sokszor tisztátalanok tudnak lenni. És ezért akarja megállítani már az ember a bűnös vágyak megszületésekor, hogy azok ne váljanak cselekedetté. És ezért ítéli meg már ott a gyökerében, a bensőnkben a gondolatainkat és az érzéseinket is. Sok ember a kereszténységét úgy éli meg, hogy csak hűvös ráció szintjén próbálja kikövetkeztetni logikai alapon az Istennel való kapcsolatának az előnyeit vagy hátrányait, és hiányzik az Istennel való kapcsolatából az érzelem, a belső melegség. Sok ember pedig túl rajongásig jut az Istennel való kapcsolatában, ahogy az érzelmi világ a teng túl, amit nem ellenőriz a ráció, a logikus értelem. Márpedig itt alapigénk a kettőt egymás mellett vizsgálja, és ítéli meg, és azt mondja, hogy szükség van. Igen, az érzelemre is, és az értelemre is. Szükség van a rációra is, de szükség van egy benső lelki megindultságra, megrendültségre is ahhoz, hogy mi az Istennel való kapcsolatunkat helyesen, arányosan éljük meg. Igen, és végül azt mondja, hogy nincs, hogy teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt, mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Ez az Isten beszédének az ötödik tulajdonsága, hogy átvilág, hogy leleplez. Ugye ma már nagyon elterjedtek a térfigyelő kamerák. Sokszor nem is tudjuk, hogy figyelnek minket. Egy bevásárlóközpontban, egy pályaudvaron, egy reptéren, ahol nagyobb forgalom van, ma már iskolákat is bekameráznak. Nagyforgalmi útkereszteződéseket bekameráznak. Ma már magánlakásokat is bekameráznak. Igen, sokszor zavaró lehet az, hogy állandó megfigyelés alatt vagyunk, de ez mind-mind a biztonságot akarja növelni. Ugyanakkor tudjuk, hogy már rég felfedezte Röntgen azokat a sugarakat, amelyekkel átvilágítanak minket az orvosok. Hogy lássák, hogy a tüdővel nincs-e valami baj. De még modernebb belső vizsgáló eszközökkel rendelkezik ma már az orvostudomány. Minikamerákat be tudnak juttatni a szervezetünk bizonyos részeibe, át tudják keresztül kasul világítani a bensőnket, hogy kiderüljön, nincs-e ott valami baj. Igen, lám, ha az ember képes erre, akkor Isten, hogy ne lenne képes átvilágítani, leleplezni bennünket teljes egészében. Azt mondja, nincs olyan teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt, mindenek mesztelenek és leplezetlenek az Isten szemei előtt, akiről mi beszélünk. Ezért nem mindegy, hogy élünk. Feleségem mesélte valamikor, hogy az ő fiú testvérének az osztályában annak idején föltettek egy tesztkérdést. Mit tennél, ha láthatatlan lenne? És a testvére azt válaszolta, ugyanazt, mint amit most. Érdekes lenne eljátszani ezzel a gondolattal. Mit tennék, ha láthatatlan lenne? Behatolnék valakinek a legtitkosabb világába? Mit tennék, ha láthatatlan lennék? Ugyanazt, mint amit most, mert tudom, hogy látható vagyok. Bárhol forgolódok, bármit szólok, bármit teszek, az mind-mind egy mennyei kamera megfigyelésében zajlik. És erről majd számot kell adnunk mindnyájunknak az Isten színen. Igen, hát ezért is kellemetlen némelyeknek szembesülni az Isten beszédével, mert ez leleplez. mert ez átvilágít. Mert azt mondja alapigénk, nincs senki rejtve előtte. Mert mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Ugye tudjuk, ha orvosi vizsgálásra megyünk, és azt mondja az orvos, hogy na vetkezzen le, egy kicsit kényelmetlenül érezzük magunkat. Mert bizony ott kiderül, hogy nem csak a ruhát kell levetni, hanem amikor az ember egy elesett betegként kerül, páciensként egy kórházi ágyra, ott már senki nem tudja róla, hogy ő az egyetemi professzor, vagy ő egy nagy, vállalkozó, dúsgazdag ember, vagy egy híres művész, ott egyszerű, pizsamába bújtatott, rászoruló beteg, páciens, akit leleplez az orvosi kivizsgálás, és aki kénytelen elszenvedni akár a legsúlyosabb diagnózis kimondását is. Testvérek, úgy élni ebben a világban, mint akik tudjuk, hogy az Isten szeme előtt zajlik az életünk, és ezért számot is adunk neki mindenről. Nos, ez a tudat segítene minket abban, hogy egészen másként éljük az életünket. Az egész emberiség hétköznapjai megváltoznának, és akkor igaz lenne, amit Jézus mond, hogy a ti beszédetek legyen igen, igen, vagy nem, nem. Igen, ebben a világban már hiányzik a kimondott emberi szónak a hitele, mert könnyedén játszadozunk a szavakkal. És egy kimondott igent nagyon könnyen az érdekeink szerint készek vagyunk meg is változtatni. Márpedig ez nem krisztusi természetre val. És ezért tanítgat minket Isten arra, hogy zárjuk a szívünkbe az ő beszédét. Akkor is, ha az élő, ható, akkor is, ha leleplez, akkor is, ha megítél, akkor is, ha átvilágít, vállaljuk az Isten beszédével való szembesülés, mert ez mind-mind a javunkra szolgál. Mint ahogy a jó orvos közbelépéssel javunkra szolgál, akkor is, ha levetkeztet, akkor is, ha átvilágít, akkor is, ha fölvág, és úgymond kiveszi a testünkből, fölvágott testünkből azt a részt, ami bajt okozott. Mégis mindez a javunkat szolgál. Mi hiszük, hogy Isten beszéde ilyen értelemben mindnyájunk hasznára, javára és áldására van, ezért éljünk vele. Hallgassuk szívesen, olvassuk szívesen, engedjük, hogy átjárjon, átvilágítson, leleplezzen, megítéljen, mert ugyanez az isteni beszéd föl is emel, bátorít is, biztat is. Hányszor hangzik a Szentírásban, hogy ne félj, ne félj, ne félj, ezt mind Isten mondja az elesett, bukott, szorongó szívű embernek. A betegnek, a gyászolónak, a magára maradtnak, a tehetetlennek, ne félj, mert én veled vagyok. Ez is mind az Isten beszédéhez tartozik. Az a sok vigasz, az a sok bátorítás, az a sok útmutatás, amire annyira nagy szükségünk van a hétköznapok forgatagán. Áldott legyen Isten, hogy nem szűnik meg szólni hozzánk, áldott legyen, hogy ilyen értelemben kedvessé akarja tenni mindnyájunk életét az ő szemei előtt. Amen. Válaszoljunk, kedves testvérek, Isten igei üzenetére elénekelve a 254 B jelzésű énekünknek a negyedik versét. A 254 B jelzésű énekünk negyedik verse így kezdődik. Isten szava megáll minden, ha nem dönti meg senki hatalma. Istenünk, köszönjük a te beszédedet, a te szavadat. Hisz amíg szólsz, azt jelenti, hogy törődsz velünk, foglalkozol a mi életünkkel. Nem fordítottál hátat nekünk. Bocsáss meg, hogy gyakran mi fordítunk hátat neked, mert nem mindig ízlik nekünk a te szavad. Mert van benne ítélet is. Van benne jó szándékú kritika is. Azért, hogy helyrehozd életünket. Azért, hogy mennyei rendet teremts abban a zűrzavarban, amit a bűn okozott bennünk. Köszönjük háladással, hogy a te szavad kétélű kardként, törként szétválasztja mi életünkben a tisztát a tisztátalantól. Hogy a minket megrontó tisztátalan dolgokat kidobhasd életünkből. És megmaradjon a mi életünk tisztaságban, szentségben, előtted való kedvességben. Istenünk, köszönjük neked háladással, hogy ma is átvilágítottad életünket. Úgy, ahogy Dávid kérte a Zsoltárában, vizsgálj meg engem, Uram, és lásd meg, hogy nincs én nálam valamilyen útja a bűnnek. És ha van, ha felfedezel bennünk valami lelki nyomorúságot, bajt, betegséget, csalárdságot, hiúságot, büszkeséget, önteltséget, gőgöt, tisztátalan vágyat, érzést, azt mind-mind leplezd le, és űzd ki az életünkből. Köszönjük, hogy így akarsz minket kedvesekké tenni a te szemeidben. És így akarsz minket vonzóvá, kedvessé tenni fele barátaink szemében is. Azért, hogy ne kerüljenek ki az emberek minket, sőt, hogy örömmel találkozzanak velünk, és mi is örömmel hajoljunk oda másokhoz. És így éljük át közösen azt, hogy mind-mind testvérek vagyunk Krisztusban, akiket megváltott az ő drága élete ára. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk, Urunk, a betegeket, a szenvedőket, könyörülj rajtuk gyógyító irgalmaddal. De rád bízzuk a gyászoló testvéreinket is, közelebbre azt a családot, ahol az elmúlt héten temetés volt. Te légy vigasztalója, erősítője, bátorítója a vesztes testvéreinknek. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyermekeinket, rád bízhatjuk az ifjúságot, az egyetemistákat, akik kezdik most az új tanévet, vagy bölcsességet neki az életre való fölkészülésben, szorgalmat, kitartást. Köszönjük háladással, hogy rád bízhatjuk hétköznapi életünket, gyermekeinket, unokákat, szeretteinket, közelben, távolban, és hiszük, hogy mindnyájunkat ígérete szerint hordozol, és megtartasz a te kegyelmedben. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! És mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Köszönjük, drága atyánk, hogy szíved nyitva van a mi csendes könyörgéseink előtt is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe a mai nap folyamán is a zilahi árvák anyagi támogatására fogadunk el külön adományokat. Megérkezett a Family című családi folyóirat, akik megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik. Az elmúlt héten, hétfői napon kísértük utolsó útjára gyülekezetünk közösségéből Pataki Sándor testvérünket, aki 85 évesen hunyt el hosszú betegeskedés szenvedés után. A Kenyérmező utca 38 szám alatt lakott. Imádkozó szeretettel kérjük Isten vigasztalását két fia és további hozzá tartozói részére. Kegyelettel emlékszünk meg az egy évvel ezelőtt elhunyt idős koszorús József testvérünkről, aki a Kömpina utca 48 szám alatt lakott. Emlékeznek rá a felesége, gyermekei és családtagjai. Isten lelke tegye erőssé a feltámadás reménységében a gyászoló és kegyelettel emlékező testvéreinket. Testvérek, tudjuk azt, hogy mához egy hétre, azaz pontosabban már szombaton, október 6-án és mához egy hétre 7-én két napos népszavazást szerveznek országunkban, aminek a tétje az, hogy Románia alkotmánya megerősítse, kimondja azt, hogy egy család, egy férfi és egy nő házasságából áll, ezzel akarja kiiktatni országunk közössége, közvéleménye annak a lehetőségét, hogy deviáns helyzetek törvényességet nyerjenek. Tudjuk, hogy homoszexuálisok is törekednek arra, hogy akár még egyházi áldást is kapjanak, úgymond az ő szövetségükre vagy élettársi közösségükre, és hát keresztény ország lévén ezt szeretnénk megelőzni, és ezért az életpártiak felszólítása, kérése az, hogy menjünk el feltétlen erre a népszavazásra, és szavazzunk igennel egyszerűen, a dá-ra kell nyomni a pecsétet, ha mi szeretnénk a keresztény család és házasság értéke mellett voksolni. Már az egy hétre, vagy akár már szombaton is, mert tudjuk, kétnapos ez a népszavazási lehetőség. Most pedig, kedves testvérek, folytassuk együttlétünket. Énekeljük a 462-es ének első versét. 462-es ének első verse így kezdődik. Itt van szívem, neked adom, Uram. Halljuk meg a mi hitünket, testvérek, a Heidelbergi K.T. alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük testvéreim a 90. Zsoltár első versét, fennállva. 90. Zsoltár így kezdődik. Te benned visszunk elejétől fogva. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak, megtartó Krisztusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség, örökkön örökké. Amen.